Igen, és mondtad ezt, hogy közvetíteni, és ez visszatér, és akkor ebből akkor tovább lépve, milyen versenyelőnyt, vagy mennyivel jobb eredményeket hozhat, hogyha a vezető veszi a fáradtságot, és beszélget a csapatának a tagjaival, akár azért, hogy a saját céljait átadja, vagy visszajelzést kapjon.
Hogy milyen versenyelőnyöket hozhat, inkább azt mondanám, hogy aki nem beszélget, az hátrányban van egyértelműen. Szóval nem is tudom, hogy ezt tudjuk-e számszerűsíteni az előny. Inkább azt látjuk, hogy ahol nincsen aktív kapcsolat a vezető meg a csapata között, ott szétesik, ott nem valósulnak meg.
Tehát akkor ezt az elefánt csontornyos dolgot el kell felejteni, félrerakni, és napi szinten legalább azzal a meghatározott X darab kollégával kommunikálni.
Alapvetően szerintem talán itt is hármat mondhatunk, ugye azért kell beszélgetned az embereiddel, hogy ők megértsék, hogy mire megy ki a játék, hogy mi az egységünknek vagy a cégünknek a célja, mit akarunk megvalósítani. Ugye erre szoktuk mondani, ez a miért. Már hivatkoztuk talán Simon Sineket, most itt megint bemondom, hogy sokan ismerik ezt a videót, amiben nagyon inspiratívan beszél erről. A másik az, hogy te meg tudd az ő motivációikat. Ugye, amikor elmegyek valahova dolgozni, akkor tulajdonképpen most egy nagyon leegyszerűsítem, az időmet adom el. De én választom meg, hogy kinek adom el az időmet, meg az agyi kapacitásomat. És hogyha én tisztában vagyok azzal, hogy te a te cégeddel mit akarsz megvalósítani, mondjuk ez a rádió, nem tudom, egy tartalmas beszélgetős műsorokat akar közvetíteni, miközben a zene is egy változatos, fiatal, dinamikus, van barátod, szóval, hogy ez egy
köszönjük
miért.
A rádió bemutatását ezúton is.
Remélem, jól csináld. Szóval ez egy miért, amihez mi hallgatóként, meg akár így közreműködőként is tudunk csatlakozni. Tehát nekem például a motivációm azzal, hogy ide jövök, és nem máshova, az, hogy én ezzel egyetértek. Nekem ez fontos, hogy itt ilyen dolgok történjenek. És amikor te egy alkalmazottat felveszel, akkor neked is jó, hogyha megtudod, hogy ő mit akar elérni az életben, hogy hogyan tudjátok, mert nem is az életben, ha túl nagyot mondjuk most azzal, hogy ide csatlakozik, mit remél, hogy miben fog, nem tudom, pénzt fog gyűjteni, fejlődni fog, kapcsolatokat fog építeni, megtanul valami újat, egy csomó motiváció lehet, hogy ez a te dolgod, hogy ezt megértsd, mert akkor tudod úgy alakítani az ő feladatát is, meg a kommunikációtokat is, hogy miközben ő segít neked megvalósítani azt a célt, amit rátok bíztak, te is segítesz, illetve a cég is segít neki megvalósítani a saját személyes céljait.
Most, hogyha vezetőről beszélünk, akkor ugye addig azt mondtuk, hogy van egy vezető, akinek követői vannak, de egy vezetőnek van egy felső vezető, egy tulajdonos akár, és akkor ott már bejön a képbe az, hogy valahogy lavírozni kell a beosztotti meg a vezetői vagy tulajdonosi érdekek között. Ebben hogyan tud jól lépni, vagy jól viselkedni, vagy jól gondolkodni a vezető?
Erre a hamburgerben a ketchup analógiát szoktam
valami
mondani.
Valami hasonló, igen.
Hogy a vezető, ugye, amíg nem tudsz úgy beleharapni egy hamburgerbe, hogy ne folyjon ki belőle valamit, tehát hogy két oldalról nyomják a középvezetőt, egyrészt ugye a tulajdonos érdek, vagy a felső vezető, másrészt az alkalmazottak, vagy beosztottak, vagy a csapat, attól függ, milyen szervezetről beszélünk. És én azt gondolom, hogy ezzel jó is, hogyha tisztában van egy vezető, hogy ő azért van ott, mert abban bízunk, hogy fog tudni egyensúlyozni a kettő között. Sokszor hallunk ilyeneket, hogy csak ráfogja a nagyfőnökökre, hogy azt mondták, hogy meg kell csinálni, és akkor csináljuk meg. Vagy a másik oldalról, ez a vezető, ez itt mindent visszanyom, hogy az embereket nem akarja túlterhelni, egyik se jó. Tehát, hogy ott középvezetőként az a dolgot, hogy megértsd, hogy miért kellene azt a sok feladatot csinálni, megértsd, hogy ők miért nem akarnak többet dolgozni, és, ahogy az előbb mondtam, szerez erőforrásokat, tehát találd meg azokat az utakat, ahogy ezeket az érdekeket valahogyan közelíteni lehet egymáshoz.
Igen, mert mondjuk egy beosztottnak sokkal fontosabb az irodai lét, a lehetőségek, a közeg, míg mondjuk a tulajdonosi érdek pedig az, hogy minél hatékonyabban, minél gyorsabban, minél kisebb helyen, minél többen, bármi lehet. Nyilván ezt sorolhatnánk a végtelenségig. Igen. Mert itt azért egy komoly szembenállás van.
Igen, mondjuk az elmúlt két évnek ez a legjobb példája, amit mondasz, ez a home office vagy irodába járni. Ugye, amíg kötelező volt otthon maradni, addig nagyon sokan így föltették a kezüket, hogy jó, hát ha muszáj, hát akkor persze, hát akkor nem megyünk be. Nem jó, ha nem kötelező, azért igen, csak sok akarnak még mindig otthon maradni, és ez most, ugye én most épp egy PhD folyamatban vagyok, ahol ezt nézem meg, hogy a hibrid környezetben hogy tudnak a vezetők jól lavírozni ebben, mert hiába van olyan tulajdonos, aki azt gondolja, hogy otthon nem dolgoznak az emberek, ha te középvezetőként ezt így egy az egyben rányomod a csapatodra, és azt mondod, hogy már pedig gyertek be, akkor igenis most már látunk számokat, hogy 10-15% is képes felállni.
Tehát a fluktuáció nő, és, hogyha nem a megfelelő módon.
Igen, és az lehet, hogy ez bele belefér. Tehát van olyan cég, mondjuk például pont Pécset van egy olyan ügyfelem, akiről ezt tudom is, hogy őket elenged. Külföldi anyja van, a külföldi anyja azt mondta, hogy oké, akkor aki nem akar bejárni, az álljon föl, felvállaljuk, hogy egy fél év kb. Még mindenkit pótlunk, aztán még egy fél év, mire újra betanulnak, de itt legyenek olyan emberek, írjanak alá ide szerződést, akik azt írják alá, hogy hozzánk be kell járni, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez így jó.
És van egy csomó cég, ahol megfelismerték a hibrid munkavégzés előnyeit is. Na de akkor itt jön a következő napirendi pont, ha mondjuk éppen hibrid munkavégzésről beszélünk, hogy ettől függetlenül csapatmeetingeket, rendszeres kommunikációra szükség van ahhoz, hogy jól működjön az az adott cég, az a szervezet.
Abszolút. Sőt, ugye hibridnek is azért hívjuk hibridnek, mert nem 100%-ban otthonról. Vannak azért olyan cégek is, különösen az IT világban, ahol nagyon ritkán találkoznak, mondjuk például a külföldi tulajdonú nagy hálózatokat is tudunk, ahol mondjuk egy évben kétszer-háromszor hozzák csak össze a csapatokat a világ valamely pontján, de ne ezt vegyük általánosnak vagy kiindulási alapnak, mert ott eleve úgy vannak összeválogatva és felvéve minden egyes ember, hogy nagyon erős értékrendi szűrőn mennek át. Egyrészt azért, hogy ezzel együtt tudnak-e majd élni, másrészt, hogy nem fognak-e visszaélni az ilyen magas fokú bizalommal. Tehát amiről most mi itt általánosan beszélünk, szerintem különösen a magyar meg a közép-európai valóság az az a hibrid, hogy két nap az irodába, három napot.
De alapvetően napi szinten a bőrünkön érezzük vagy nagyon
fordítva.
Sokan.
Így van, és azért ebben a rendszerben a vezetőnek azért legalább heti egy kontaktja személyesen is van, jó, hogyha van a csapatával, javaslom, hogy csinálja úgy, hogy legyen. Általában ugye kedden nehéz most bejönni a városba, meg csütörtökön oda rakják a csapatmeetingeket, mert hogy ezt nem hagyhatjuk ki. Ez biztos, tehát hogy akár milyen mesterséges intelligenciás dolgok jönnek még, az emberi kapcsolatnak még nagyon sokáig meg lesz az az értéke, hogyha itt vagyunk együtt, és érezzük egymás lüktetését, észrevesszük a rezzenéseket, akkor máshogy működik az agyunk.
Én arra vagyok még kíváncsi, hogy négy szem közti beszélgetésekre mennyi időt kell szállni. Mert ugye most a csapatmeetingekről beszéltünk, hogy az is fontos, hogy a csapat együtt gondolkodjon, igen, hogy legyen egy vezető, akit követni lehet. Ez egy nagyon fontos pont, de amikor négy szem közt egy-egy munkavállalóval beszél a vezető, az legalább ennyire fontos,
igen,
lehet.
Erre nem fog tudni egy receptet mondani, mert sok mindentől függ. Függ attól, hogy mekkora a csapatot, hogy milyen a munkátok, hogy milyen rendszerben dolgoztok együtt. Mondok erre konkrét példákat. Azt figyeljük meg, hogy mondjuk egy könyvelési osztály, ahol nagyon leszabályozott folyamatok vannak, egy csomó része automatizált, amiben az ember beleszól, az jellemzően hibakeresés, elmélyülten dolgoznak a kollégák napi 8 órát mondjuk, ott olyan egyének dolgoznak, akiknek jellemzően általánosítva kisebb az igénye arra, hogy ő nekik folyamatosan legyen a kapcsolatuk a vezetővel, és akkor az akár szakmailag, akár magánéletileg, most idézőjelbe teszem, beleszóljon abba, hogy ők hogy működnek. Mondjuk egy ilyen csapatban lehet, hogy elég két hetente, vagy három hetente egy one-to-one meeting, tehát egy négy szem közti meeting. Ennél ritkábbra azért nem tenném. Tehát most ne dőljön hátra a könyvelési osztály vezetője se, hogy jó, akkor nekem nem kell van túl van. Általában neki is nehezebb, mert ő se véletlen lett a könyvelési osztály vezetője, de igenis kell, mert ezeken a van túl van meetingeken derül ki minden olyan, ami befolyásolja az illető munkavégzésének a minőségét. Tehát mondjuk itt van lehetőséged megtudni azt, hogy van valami magánéleti problémája, egészségügyi, vagy családi, vagy...
Terhelheted, nem és terhelheted.
Lehet, ez lehet pozitív is, meg negatív is, tehát mondjuk aki válófélben van, az pont ugyanúgy romlik, vagy változik annak a munkaképessége, mint aki esküvőre készül. Tehát nem csak a rosszat mondom én, hanem hogy itt van lehetőséged megtudni az összes ilyen dolgot, plusz itt van lehetőséged azt is megtudni, hogy milyen hibák, hiányosságok, javítani valók vannak esetleg a munka körülményei, vagy a munka minősége kapcsán. Tehát mondjuk a heti csapatmeetingen, ahol operatív feladatokról beszéltek, ott nem feltétlen mondja el azt, hogy egyébként ő már a 86. olyan számlát rögzíti, amin nincs beírva a nem tudom micsoda, a beszerzés rosszul adta föl a rendszerbe, és akkor ezt lehet, hogy ott a csapatmeetingen nem mondja el egy zárkozottabb ember, de egy ilyen négy szem közti meg, hogyha megkérdezett tőled, és egyébként mit látsz, hogy hol folynak el erőforrásaink, vagy minden, akkor meg el fogja tudni mondani.
Egyébként szerethetőnek kell lenni egy vezetőnek? Így zárásként. Hogyha már a csapatról, meg az egyénekről, meg az egyéni problémákról beszéltünk.
Biztosan megkönnyíti a dolgát az, hogyha szerethető, de hogy mi a receptje annak, hogy legyél szerethető, ezt szerintem ezt nem tudjuk így megmondani. Én inkább azt mondanám, hogy hiteles legyen.
És akkor követhető.
Olyan legyen, amilyen ő maga, saját magát adja ezekbe a beszélgetésekbe, és akkor csatoljunk itt vissza egy keretes szerkezetbe az elejére, hogy tisztelettel. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki egy vadállat, akkor ne legyen vezető. Mert akkor nem fog tudni tisztelettel bánni a csapatával, hiába adja magát. Tehát a vezetés egy felelősség. Itt másokért is felelünk, mások boldogulásáért, mások anyagi jólétért, mások pszichés egészségéért, a biztonságérzetéért. Tehát, hogy aki ezt vállalja, az egy terhet is vállal pluszba, és erről ugye már beszéltünk a múltkor, hogy nem feltétlen kell mindenkinek vezetőnek lenni. Aki úgy érzi, hogy ő nem fog tudni más emberekkel lelkizni, vagy más emberek problémáival foglalkozni, az inkább válasszon egy olyan szakértői, vagy egy önálló pozíciót, ahol nincs szükség ilyen mélységekre.
Legyen ma ez a végszó, úgyis folytatjuk innen. Brigi, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Báhidi Brigitta, a leadership coach volt ma a vendégem. És ez volt ma a Woman Power Portrait keret nélkül. Ha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, tudjátok, megtehetitek a Facebook oldalunkon, illetve küldhettek üzenetet is a 0636 98 0 98 0-as számra is. A műsort pedig visszahallgathatjátok hamarosan a Spotify-on is. Kutasi Juditot hallottátok, találkozunk.